Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint Ezékiel próféta könyvében megvan írva, megírva találjuk a második fejezet első 8 versében a következőképpen. Ezt mondta nekem az Úr, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem, emberfia, elküldtelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is, egészen a mai napig. A makas és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én Uram, az Úr. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj, ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől. Ne rettek tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. Te pedig, emberfia, hallgass meg, mit mondok neked, ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép. Ez Isten igéje. Amen. Kedves testvérek, ideje talpra állni. Igen, jó lenne már kicsit kinyújtózkodni, gemberedett tagjainkat kinyújtóztatni. Nem élhetünk bénultan bezárkózva. Pünköstkor a félelemtől bezárkózva élő tanítványok kiléptek a nyílt térre, elmentek a templom térre. Nem a veszély szűnt meg, hiszen azok, akik egy héttel vagy 50 nappal korábban Jézust a keresztre feszítették, még ott voltak, sőt, nagyon is ott voltak. Nem a veszély szűnt meg, hanem a lelkük nyert erőt a Szentlélek által. Csodálatos a kegyelmi időszak volt ez. Az üldözők, a Krisztus keresztre feszítők bénultak meg, és az apostolok viszont szabadon hirdethették az evangéliumot. Az üldözésnek a második hulláma aztán persze nem sokára elérte őket, és el kellett hagyniuk Jeruzsálemet és Samáriát, és távolabb az egész világra szét kellett szóródniuk a keresztényeknek, de egészen más volt ez a szétszóratás, mint 500 évvel korábban a zsidók büntetésből történő szétszóratása. És aztán utána a római birodalom koronavírusa, mondjuk így, hatalmi szemszögből, szempontból üldözte a keresztényeket. Még 10 hullámban tört rá akkor az akkori világra, egészen a 323-as esztendőig, amikor végre szabad vallásra lehetett a kereszténység. De az erő, szeretet, józanság, lelke győzött a félelem felett. Nem halt ki a kereszténység, hanem megerősödött ebben a nagy üldözési járványban, ebben a nagy ókori koronavírus járványban. Kedves testvéreim, nem élhetünk bezárkózva bénultan. A koronavírus a kisebbik veszély, amelyik hát szedi áldozatát, és hát világviszonylatban már ugye valahol a 7 millió körül tart az áldozatok száma, Magyarországon kevesebb, de az is sok, hiszen kár minden elvesztett életért. De ez a kisebbik veszély. Leküzdhető olyan közösségekben, ahol erős az összetartás, ahol szeretet van, ahol józanul gondolkodnak, és szólnak, és cselekszenek az emberek a léleknek a vezetésével. Sokkal nagyobb veszély a hazugság és az erőszak vírus terjedése. Drága testvérek, meg kell neveznem ezt a vírust, mert erről ugyan minden nap szó van, és állandóan ez árad a médiából, de valahogy nem vagyunk igazán tudatában, hogy ez legalább olyan veszélyes, vagy sokkal veszélyesebb, mint bármilyen biológiai vírus. Miről is van szó? Mivel naponta találkozunk a médiában. Csak egyet emelek ki, de hát sok ilyen van, az, ami most borzolja a kedélyeket és az idegeinket. A hamis hírek, hogy áll mentőorvosról, orvostól, aki aztán hát elindítja a rágalom hadjáratot, és meg akarja bénítani azokat, akik fáradoznak azon, hogy a vírus ne tegyen akkora károkat ebben az országban. Ismerjük ezt. El tudtuk volna képzelni, hogy ilyen mélységig fajul valamikor is a magyar média közélete és üzenet világa. Kedves testvéreim, Jézus annak idején beszélt erről, amikor azt mondta, hogy a sátán a hazugság atya. Igen, a hazugság, a fake news, az álhírek, azok mind ebből a forrásból fakadnak ma is. Jó, ha tudjuk, hogy ez nem egyszerűen egy politikai jelenség, itt nem egyszerűen politikai pártok versengenek egymással, vagy küzdenek alantas módszerekkel egymással, itt a hazugság atya, a sátán van jelen. És a másik az erőszak vírusa. Nagy veszély az, ami Amerikából és nyugatról terjed, és hozzánk is megérkezett, amit én talán így tudnék megnevezni, hogy az örjöngő békeharc. Békeharc, amely őrjöngővé teszi, magukból kifordultát teszi azokat, akiket megfertőz. Borzalmas látni azokat a képeket. Én nem tudom, hogy ki milyen csatornát nézi, mit lát, de amit látunk, az borzalmas dolog. Ahogyan ezek az emberek önmagukból kifordulva kresztáblákat törnek le, kirakatokat zúznak be, autókat égetnek föl, és aztán oda teszik a lábukat, cipőjüket, ők persze nem látszanak, hogy fehér emberek csókolgassák a fekete emberek cipőjét. Igen, ismert az eset, fehér rendőr fekete bűnözőt ölt meg. Borzasztó bűn. Pár évvel korábban, 2016-ban egy fehér rendőr egy fehér bűnözőt ölt meg. Az eljárás következtében tudunk erről? Nem. Valakinek az áll az érdekében, hogy megossza a világot, és az erőszakot egy bizonyos irányba tolja el, és valami nagy spaltungot, szakadást okozzon a világban. Az őszinte felháborodás minden ilyen esetben a polgári igazság érzet rendben van, csak hogy itt nem erről van szó. A tüntetők rabolnak, törnek, zúznak, és már több halálos áldozata is van ezeknek a megmozdulásoknak. És a feketék feketéket ölnek. De ez már nem hír, vagy erről már nem kell beszélni. Ez az, amiről Jézus szól, a sátán embergyilkos kezdettől fogva. Szó szerint idézem az Úr Jézust. Drága testvérek, ez a két vírus sokkal, de sokkal veszélyesebb. Évszázadokon átívelően fertőz és tesz tönkre közösségeket, emberi társadalmakat. Ideje talpra állni. Tenni kellene valamit a világban terjedő hazugság és erőszak vírus ellen. De úgy érezzük, hogy teljesen esélytelenek vagyunk. Hát mit tehetünk mi itt Pesszentlőrincen? Mit tehetünk mi a hazugságok világméretű média hadjáratával szemben? Mit tehetünk mi az erőszak hadjárattal szemben? Igen. Vannak sátáni pokoli helyzetek, ahol már nincs esély győzni. És mintha Jézus is ezt fogalmazná meg az imént elhangzott példázatban, ezt mondja, ha Mózes és a prófétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ezt mondja ugye Ábrahám, tulajdonképpen erről szól Ezékiel könyve, Ezékiel próféta története, és hát ugye Jézus is végül is ezt mondja. Van-e értelme egy ilyen világban Isten igéjét hirdetni, ahol az emberek süketek és vakok, ahol a gazdagság, a jólét süketté és vakká teszi az embereket? És Ábrahám nem véletlenül mondja azt, hiába megy föl valaki, hiába támad föl valaki, hiába tesz valami egetrengető csodát, az emberek nem fognak megváltozni. Emberek süketek, vakok, megáltalkodottak. Ezékiel egész sorát alkalmazza ezeknek a jelzőknek, majd mindjárt föl is soroljuk ezeket. Van-e értelme egy ilyen világban az Isten igéjét hirdetni? Lelkész gyűlésünk volt a múlt héten, és erről az igéről beszéltünk, és az egyik kérdés az így merült fel, hogy hát hogy lehet ide ezzel az igével fölmenni a szószékre, amikor tele van ilyen kifejezése, hogy engedetlen, konok, makacs, hűtlen, lázadó nép. Hát hogy prédikáljunk erről? És hogy merjük kivonni magunkat ez alól, gyülekezetünkre ráterhelve ezt? Miről van itt szó, kedves testvéreim? Tényleg az emberek kiábrándultak a vallásból is. Elvesztették a hitüket, nem bíznak már senkiben és semmiben. Sok ilyen jele van ennek, amire talán akkor, amikor ezek felszínen jönnek, nem is figyelünk oda, nem igazán tudjuk fölfogni a jelentőségüket. Sokan ismerik John Lennonnak a nevét, és az Imagine című dalát, csodálatos egy dal. A szövegében sajnos azt kell mondani, ott van a vírus, ott van a méreg, ott van a halált jelentő méreg. A bizalmatlanságra, a hitetlenségre, az Isten iránti hitetlenségre indító szándék. Felolvasom. Képzeld el, hogy nincs mennyország. Nem nehéz, csak próbáld ki. Nincs pokol se alattunk, felettünk csak az ég ragyog. Képzeld el, hogy minden ember csak a mának él. Képzeld el, hogy nincsenek országok. Nem olyan nehéz. Nincs miért ölni vagy meghalni. Nincsenek vallások. Képzeld el, hogy mindenki békében él. Mondhatod rám, hogy álmodozó vagyok, de nem vagyok egyedül. Remélem, egyszer te is az leszel. És egyé válik a világ. Képzeld el, nem birtokolsz semmit. Csodálkoznék, ha sikerülne. Nincs kobziság és éhség. Győz a testvériség. Képzeld el, hogy mindenki megosztja másokkal a világot. Mondhatod rám, hogy álmodozó vagyok. Te nem vagyok egyedül. Remélem, egyszer te is az leszel. És egyé válik a világ. 1971-ben született ez a dal. 2001-ben született egy másik dal. Nagyon szeretjük. Ma csak álmodom arról. Nem olvasom most fel, mert ismerjük a szövegét. Mindenkinek ajánlom, nézzük meg az erről készült filmet. Ez a címe. Ma csak álmodom arról. És hogyan tudta legyőzni az Isten szeretete, az erőszakot. És hogyan tudott sok-sok ember életében gyógyulást hozni. Hasonlítsuk össze. Egyébként az angol szövegben mind a kettőnek ugyanaz a címe. Imagine. Álmodom, képzelem. Milyen álom az egyik, milyen álom a másik. Házi feladat ezt a filmet megnézni. Kedves testvérek, igen, itt tartunk. A vírus fertőzés idáig juttatott bennünket, de ideje, hogy talpra álljunk. Három dolog állít most előttünk a mai ige alapján. A próféta személye, Ezékielről kell egy-két dolgot elmondanunk. Aztán az a célközösség, akihez Ezékiel küldetéset címezve van, illetve maga a küldetés. Nos, a próféta. Ezékiel egy bénultságban van, és ebből állítja fel őt az Úr. Ezt mondta nekem, emberfia, állj lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek árad belém, talpa állított, én pedig hallottam, hogy beszélt hozzám. Ezékielnek a neve is jelentéssel bír. Szó szerint ezt jelenti, erősítse meg az Úr. Ezzel szemben Isten mégsem a nevén szólítja őt meg, hanem emberfiának nevezi, mégpedig kisbetűvel magyarban, tehát úgy értendő, hogy ember, átlagember, halandó ember. Te kis emberke, hát állj már a talpadra. Igen, visszatérően Ezékiel próféta könyvében újra és újra ember fiának nevezi a prófétát az Úr. Nem úgy, ahogy aztán az új szövetségben Jézus lesz az ember fia. Az egyik ember fia, ezért az, aki a mélyből, alulról jön, és fölemeli őt az Isten. A másik ember fia, aki az égből jön le, és ember fiává lesz, hogy közel kerüljön hozzánk. Nos, ez a csüggett, bénult proféta olyan volt, mint a fogságban hurcolt egész Izraelnek a serege. Tehát el tudjuk képzelni, hogy egy népet deportáltak, Izrael népének ez volt a Trianonja, nemrég gondoltunk ugye erre is. Ott élnek 70 évben keresztül, nagyjából 1000 kilométerre a hazájuktól, aztán szétszóratásban. Csüggett nép, csüggett profétája. Isten mégis azt bízza rá, hogy az evangéliumot hirdesse. Meg van megtérés, van feltámadás, van szabadulás a bűnfogságából. Ehhez kell magát összeszednie a prófétának, ez persze nem megy magától, ehhez kell az, hogy a lélek beleáradjon. A másik a célközösség. Ezt mondja róluk az Isten, emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, számoljuk csak, akik hűtlenek voltak hozzám, ők is és őseik is, a makacs, a konok szívű, az engedetlen néphez. Minden ujjunkra jut egy nem éppen kellemes és szép jelző, mert ilyen ez a nép, ilyen ez a célközösség. Szép kis választott nép, amelyet ilyen jelzőkkel lehet meghatározni. Ez a nép halott. Akikre ilyen jelzőket mond az Isten, azok halottak. Ez a nép nem hisz senkiben és semmiben. Ez az igazság. Sem Istenében, de még csak önmagában sem. Múltjában sem. Mintha John Lennon szelleme járt volna közöttük. Isten tudta ezt, és mégis küldte Ezékielt a csontok völgyébe. A 37. fejezetet lapozzuk fel otthon, az a parancs Ezékielnek, hogy menj, profétálj ennek a csontokkal teli völgynek. Profétálj a száraz csontoknak. Ki tudja már, hogy hány éve, évtizede ott porladnak, ott száradoznak a völgyben. Egy kihalt népnek a csontjai. Abszurd helyzet. És Ezékielnek profétálnia kell. Isten tudja, hogy a kereszténység, a mi kereszténységünk, a 2000 éves kereszténység, az 1000 éves magyar kereszténység halott. Bizony halott. Aki 90%-ban már nem mutat életjeleket, az már a sír szélén van. Az egyház, a mi egyházunk, a mi lőrinci gyülekezetünk 90%-a nincs a képernyőn. Sem a virtuális térben, sem pedig itt. Halott. Tudom, súlyos mondatok ezek, de ez van. Olyanok vagyunk, mint Tutankámonnak az arany maszkja, amelyik szép arany és mindenféle drága kövekkel van kirakva, de alatta a száradt múmia húzódik meg. Testvérek, szerettem volna egy vidám prédikációt mondani. Nem lehet. Ez a valóság. Szépek a templomaink, de üresek. Elvilágiasodottak a hívek, akiknek nem hiányzik a templomi közösség, ige és imádság nélkül élnek. Ilyenek lennénk? Ilyenek vagyunk. És akkor jön a küldetés. Azt mondja az Úr Ezékielnek, akár hallgatnak, akár nem hallgatnak. Menj és hirdesd. Ez a küldetés. Nem is az a lényeg, hogy mit mond. Hát az Istentől jön, nyilván van a mondani valóban is, ott van az üzenet, de önmagában ez, hogy akkor is beszélned kell, hogyha nem hallják. Ha száraz csontok. Akkor is beszélned kell, hogyha üresek a templompadok. Akkor is mondanod kell, hogyha nagyon kevés az esély arra, hogy valaki is megtér és megváltozik. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. Hát ez nem igazán lelkesítő. Csak mondjad, de ne törődj az eredménnyel. Szórd a magot, de ne reménykedj az aratásban. De azt mondja Isten Ezékielnek, te ne légy engedetlen. ez a nép engedetlen, konok, de te ne légy az. Rajtad kezdem ezt a népet újraéleszteni. Te leszel az, akin keresztül a lélek bele fog áradni a csontokba, és új élet támad, és újra támad a nép. És Ezékiel engedelmeskedett, hirdette az igét, szórta a magot, és eljött az emberfia, nagybetűs emberfia, Jézus, aki Isten hatalmas fiának bizonyult. És hogy ne az én szavaimat halljátok, testvérek, hanem ahogy az apostol beszél erről, Ezékielnek az utóda, aki maga is konok volt, megáltalkodott volt, és lázadó volt, Saul, a későbbi Pál apostol, ezt írja a római levélben. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szentíratokban előre megígért, mint például Ezékiel. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaidól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Az emberfia Krisztusról szól Pál apostol, az ő nevében szól, azért mert szólni, és azért megy Rómába, a dühöngő erőszaknak a fővárosába, az akkori globalizált világnak a központjába, tudva, hogy ott meg fog halni, hogy az erőszak áldozata lesz, de azért megy oda, hogy hirdesse az evangéliumot. És Ezékiel ige hirdetése 500 évvel később kihajtott. És Pál apostol ige hirdetése 300 évvel később az evangélius egyház, nem az evangélius, az egyház, a keresztény egyház győzelméhez vezetett az akkori világban. A szeretet győzte le az erőszakot. A szeretet győzte le az erőszakot. Van még kérdés? Van még kétel? Van értelme igét hirdetni, igét hallgatni? Persze, hogy van. A lélek által talpra állított emberfia, Jézus megjárta a poklokat, gondoljuk a lekcióban elhangzottakra. Hát ugye azt kívánja ez az elkárhozott lélek, a példázatbeli elkárhozott lélek, hogy bárcsak valaki lemenne hozzá egy kis hűsítő vízcseppel, bárcsak valaki elmenne a testvéreihez egy kijózanító igehirdetéssel. Jézus le is szállt a pokolba, és el is ment hirdetni az elkárhozott lelkeknek az evangéliumot, mert még ott is van lehetőség. Mert a Krisztus számára volt lehetőség, az emberfia számára van arra hatalom, hogy a már elkárhozott lelkeket megmentse. Persze nem jelenti azt, hogy egyszer végleg bezárul a menny. Testvéreim, Élettől lélekig címmel adtuk ki ezt a kis füzetet, amit most szeretnék mindenkinek a kezébe adni, és ebben a kis füzetben a 28. oldalán az akkori igét kellett használnom, illetve a másik füzetről van szó, és ebben a füzetben azt olvassuk, az egyik ige, az ugye a Szmírnai gyülekezethez szóló ige, amelyik Félelem a jövőtől címmel van ez az írás. Ezt írja ott az apostol, ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Van egy záró gondolatsor, ezt idézem, de van egy érv, amely a rettegés ellen szól. Az a személy készít fel bennünket a jövőre, aki halott volt, de életre kelt. Jézus az emberiség minden vétkét és minden félelmét magára vette, és magával vitte a halálba. Feltámadásával napvilágra hozta az elmúlhatatlan életet. Hát miért félne szívem? Él az én Uram! Fel a fejjel, aki győz, annak nem árt a második halál. Amen. Imádkozzunk. Uram, ébrezd egyházadat, és kezd rajtam. Uram, építsd gyülekezetedet, és kezd velem. Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön, és kezd nálam. Uram, gyújtsd meg szereteted tüzét minden szívben, és kezd bennem. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.